az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Igazából egy teljesen véletlenül rutin vizsgálatra elmentem egy szívultrahangra. Anita ösztönzése volt mindez valójában, mert azt mondta, hogy hát aki valamilyen vérnyomás csökkentőt vagy pulzus szabályzót szed, akkor ő úgy hallotta, hogy annak x évente, 5 évente mondjuk el kell menni, nem árt egy szívultrahangra. És akkor mondta, hogy ő is megy, hát mondom, én is megyek, hát miért nem mennék? Mégis én is terveztem, hogy...
Az Anita honnan tudta, hogy ezt kell csinálni?
Szed már ő is vagy 4 éve vérnyomás csökkentőt, és hát ő neki ez úgy benne volt a fejébe, tehát ő ilyen nagyon alapos. És akkor én is elmentem az orvoshoz, és akkor derült ez ki, hogy valami nagyon nincs rendben, és gyakorlatilag SOS sürgősséggel beutaltak már másnapra az Országos Kardiológiai Intézetbe.
És ottan?
Hát ott azt mondták, hogy nem is értik, hogy mi ez a gyors, hatásos lépés. Azt gondolták, hogy majd lassan már hirtelen meg is fognak műteni. Na jó, hát persze rámélyeztettek rendesen, nem tagadom. Mondjuk tudtam, hogy...
De mi a probléma?
Szívbillentyű cserét állapítottak meg, el van messzesedve a jobboldali szívbillentyűm, és hát eléggé merev, illetve a legnagyobb probléma nem is ez, hanem az, hogy a szív és a tüdő között háromszoros túlnyomás van.
A szívben?
A tüdőben.
A tüdőben?
Aha.
Az ennek következtében alakult ki?
Igen, igen, mert a szívbillentyű ezáltal ugye lassabban tudja pumpálni, mivel el van messzesedve, lassabban tudja szabályozni, pumpálni a vért, és a tüdő ezért nagyobb erőnek van, nagyobb kapacitásnak van kitéve.
Karvai Sándort hallják, mellette Anita. Hát, hogy mondjam, sok mindent köszönhet neked a Sanyi.
Hát igazából ez ténylegesen ez a véletlenszerű szívultrahang, ami kiderítette ezt a dolgot, de innentől kezdve az a rengeteg vizsgálat, amit az orvosok mindenképpen szerettük volna elkerülni a műtétet, de mindenről meggyőződtek, hogy
nem járható út.
Nem járható út más módon.
Ez már mind a kardiológiai intézetben volt. A szívultrahang és az egyebek.
Igen, így van, mindent ott csináltak.
Te bemehettél mindenhová?
Hála jó Istennek, ténylegesen figyelembe vették azt, hogy azért a mi helyzetünk egy kicsit más, és hogy ugye azzal, hogy Sanyi nem tudja megítélni, hogy konkrétan mi történik vele, és azzal, hogy megnyugtassam, ott voltam nagyon sok olyan helyen, ami egyébként mások előtt zárt terület.
Pedig szeretem tudni mindig azt, hogy mi történik velem. Akár egy fogászati beavatkozásnál is elmondom a fogorvosnak, hogy én ne haragudj, én nem látom, nem tudom, hogy mi fog velem történni, de nagyon érdekel. És ezáltal egy az, hogy elvonja a figyelmem is a problémától, meg jó, ha az ember tudja. Míg ugye egy ember látja, hogy mi történik és mi vár rá, addig sajnos én ebből kimaradok.
Mert hogy nem látsz.
Semmit, így van.
Melyik volt az a része a vizsgálatoknak, ahol különösen jó volt, hogy ott volt az Anita?
Októberben volt, mert hát azért próbáltuk elkerülni ezt a szívbillentyű cserét, és megtettünk egy olyan lehetőséget, hogy ballonos tágítást javasoltak, de hát az csövet kellett
nyerni. Elmeszesedett szívbillentyűre?
Megpróbálták volna ballonos tágítással. Hát én persze örültem, hogy jaj, de jó, akkor elmarad majd a szívbillentyű csele. És hát be kellett erre a vizsgálatra menni, és csövet kellett nyelni, amihez engem elkábítottak. Én borzasztóan féltem ettől a dologtól, mert előtte elzsibbasztják a nyelőcsövedet, és Már attól féltem, meg bepánikoltam, így már képzeletben is, csak így amikor elképzeltem az egészet, hogy majd akkor én nekem elzsibad a nyelőcsövem, akkor úristen, hogy fogok nyelni, egyáltalán hogy fogok levegőt kapni, meg hát hogy fogom én azt a csövet lenyelni. De hála Jóistennek semmit nem vettem az egészből észre, elkábítottak, annyi az utolsó emlékem, hogy egy hölgy, egy idős hölgy beszélgetett velem, hogy amikor ők nyomják azt a kis kábító, illetve zsibbasztó szprét a számba, a nyelvemre, akkor én ne szívjam a levegőt, hanem fújjam kifelé, mert akkor így sokkal hatásosabb lesz. Utána le kellett feküdnöm, kimerevítették a számat, persze tényleg normálisan, és onnantól kezdve én aludtam. Állítólag ki akartam köpni a csövet, és ezért emelni kellett a dózist, a kábítási dózist, de tényleg semmit nem vettem ebből észre. Anita pedig végig ott volt, fogta a kezem, és hát persze mindent látott a monitoron.
Így van. Még azt is volt szerencsém látni, hogy ezzel az egész folyamat hogy történt, mennyire lassú volt a program, de nem is ez volt még, ami számomra úgy világossá vált akkor, hogy itt nem csak az, hogy el van messzesedve a Sanyinak a szívbillentyűje, hanem amiatt, hogy merev. Tehát ugye emiatt nem működött
nem
ez a ballonos.
Nem rugalmas annyira, mint ahogy kellene. Nem volt félelmetes így laikusként végignézni ezt a sok mindent, Tanita?
Hát igazából maga az a része, hogy tulajdonképpen mindent megpróbáltak megtenni, azzal, hogy a Sanyi ténylegesen minél kevesebb dolgot érezzen ebből az egészből, és tényleg odafigyeltek az egész vizsgálat alatt.
Na most azt ők ajánlották fel az orvosok, hogy bemehetsz? Vagy ti kértétek?
Hát ebben az esetben ugye nem tudják az orvosok sem felmérni, hogy Sanyinak is mennyi szüksége van arra, mert sokszor úgy indítanak, hogy esetleg még lehet, hogy a levetkőzés sem vagyunk képesek úgymond magunktól véghez vinni, hogyha esetleg felülről le kell vetkőzni. Sokszor úgy indítanak, hogy még ezt sem tudjuk megtenni.
Tehát ha én elmondom azt, hogy kezdjük csak, hogy jó napot kívánok, látássérült vagyok, akkor rögtön azon vannak, hogy bejöhet a párja is. Megelőzőleg, tehát a ballonos tágítás előtt augusztusban volt egy koszorú ér festésem is, augusztus 12-én, és 35 fok, 5. emelet, amit én egy picit úgy nehezményeztem, hogy még csak egy ventilátor sem volt a kórterembe, bár úgy volt, hogy majd akkor én aznap haza is mehetek, de megrepett az egyik ér, miközben ez az érfestés történt, ezért jól reagáltak rá a kórház dolgozói munkatársai, és rögtön tettek be 2 darab stemet hálót. És ezt mind ébren, tehát ilyenkor végig ébren
és
voltam.
És az Anita ott volt melletted akkor is.
Oda nem jöhetett be, de ott állt az ajtó előtt, tehát rögtön, amikor engem kitoltak onnan a hát úgynevezett műtőből, akkor már rögtön ott volt velem.
Nagy szerencséd van, Sanyi, az Anitával. Hát gondoltam, és vele gondoltam, hogy akinek nincsen, tehát nem lát, nincs társa, nincs párja, az hogy csinálja ezt végig?
Nem tudom. Nem tudom. Azért azt érzem, hogy sajnos arra meg kell, hogy mondjam, hogy mindamellett, hogy tényleg nagyon kedvesek, profik a nővérek, és egyáltalán hatalmas empátia van abban, aki az egészségügyben helyezkedik el és dolgozik nap, mint nap, de azért azt látom, hogy nincsenek felkészülve ezekre az ilyen esetekre. Igen, igen.
Jó, de hát végig is nyitottak.
Persze,
ha lehet így mondani, és lesz a műtét.
Február 6-án, igen.
Vakon mész bele ebbe a műtétbe. Szó szerint.
Így van.
Félsz?
Hogyne. Több dologtól is félek. Elsősorban lehet, hogy egy kicsit olyan furcsa, meg lehet, hogy nem is kellene félnem. Elsősorban attól félek, hogy felébredek-e. Tehát ezt nagyon-nagyon szeretném, hogy felébredjek. A másik pedig, hogy...
Te most sírsz, Anita?
Nem.
Másik pedig az, hogy azokkal a képességeimmel tudok-e a későbbiekben rendelkezni, amelyek most megvannak így vakon is, És hát persze egy műszív billentyűt ültetnek be, amit meg is mutattak az orvosi konzultáció során. Azért nagyon-nagyon jó lenne, hogyha tényleg ezt a szervezetem könnyedén és probléma nélkül be tudná
Milyen
fogadni.
Képességeket lehetne elveszíteni? Hát, hogy a tapintás az megmarad biztos, a szagokat fogod érezni ugyanúgy, mint most.
Hát nézd, biztos, tehát hogy akár, tehát én nem szeretném azt, hogy például azt sem szeretem, ha szédülök. Hála jó Istennek erre nagyon-nagyon kevés példa volt, mert akkor már a közlekedésben, a tájékozódás
egyensúly
érzet megmaradjon. És nagyon-nagyon fontos az, hogy egyáltalán mindig tudjak magamról, mindig tudjam azt, hogy hol vagyok. Tehát ne legyen az, hogy most bizonytalanná váljak, mert nem szeretem a bizonytalan helyzeteket az életben. És én ugyanúgy szeretnék, és hiszek abban egyébként, hogy minden rendben lesz. Túl kell ezen lenni, sajnos, bár ne kellett volna, de ha már egyszer így adódott, akkor túl kell ezen lenni, túl leszünk, és onnantól kezdve még, figyelj, van 40-50 évünk, és lazán, vidáman, és egyre több mindent, és újabb rekordokat szeretnék.
Jó, persze. Egyébként én halálra idegesítem magam azokon az interjúkon, amikor veled beszélgetnek, hogy a Guinness rekordokat állítottál föl, jetskizésben, motorozásban, nem tudom, mindenben legalább 4 rekordod van. Ezek mind szép dolgok, de valahogy soha nem derül ki ezekből a beszélgetésekből, hogy tulajdonképpen ki vagy.
Persze, tudom, mert mindig a szenzáció hajhászás megy, sajnos a mai médiának, tisztelt a kivétel persze, a mai médiának ez a fő alapja, és ebbe az irányba megy el, de az, hogy mint emberileg, meg az, hogy te ezeket hogy éled meg, meg mit élsz, meg hogy egyáltalán az élet különböző helyzeteidől van-e félelmed, ezekre soha nem kérdeznek rá.
Jó, hát valahogy egyébként te is rászolgálsz, mert azért olyan dolgokat csinálsz, amelyek elterelik a figyelmet, azért ez is benne van ebben
biztosan.
A dologban. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a saját sorstársaid közül utálnak azért, mert te ilyen vagy?
Hát sokan nem szeretnek, és nemrégiben, talán tegnap előtt beszélgettem egy nagyon-nagyon kedves barátunkkal, Anitának volt osztálytársa a hölgyem, ugyanúgy a Főkefe, Kézmű, Erfó cégcsoportnál dolgoznak ők is, igen, csak ők Pápán dolgoznak, és gyakorlatilag a hölgy mesélt rólam, és akkor utána mondták, hogy igen, ismernek, jaj, nem olyan nagy dolog az, amit a Karvai Sanyi véghez visz, nem olyan nagy dolgok, amiket csinál. Na, ő is el tudna úgy motorozni, hogyha irányítanák, stb. És ilyen érdekes volt, hogy az Elvira úgy végig kiállt mellettem, meg hát mondja neki, ne hülyeskedj, hát akkor csináld utána, meg ezeket kell példaként felhozni, mert ezekbe tudnak az emberek kapaszkodni, az ilyen esetekben, az ilyen példákban, és ezek tudnak másoknak erőt adni, mondjuk ezt én is nagyon-nagyon hiszem.
Anita, hány százalékban látsz az egyik szemedre?
Csak a bal szememre látok, és arra 40%-ot. Azt így nagyjából úgy tudnám érzékeltetni, hogy a szemészeten 4 számot látok, ami a távollátásom, de mivel a szürkehajok műtét után beültetett műlencse miatt a közellátásom az nagyon sokat romlott. Tehát korábban befűztem mondjuk például a tűbe a cérnát, de most már egy betű elolvasása is csak nagyító vagy szemüveg segítségével megoldható részemre.
És ki segít neked ebben a sok mindenben, ami nem megy?
Hát most sajnos, hogy édesanyám meghalt, így sok mindenben magamra maradtam, és autodidakta módon próbálom azokat a hiányosságokat, amikben anyu mellettem volt, megtanulni, elsajátítani, de hála Istennek a szövetség, meg hát a látássérülteknek van arra lehetősége, hogy mind ezeket a háztartási ismereteket, mind ezek közlekedéstől elkezdve mindent meg tudnak tanítani, akik hasonló helyzetbe kerülnek. Úgyhogy most ennek a szolgáltatásnak a részeit próbálom igénybe venni.
A Sanyi fél a műtéttől, te félsz attól, hogy ez a 40% is elmúlik?
Az az igazság, hogy bennem van. Tehát nekem abban az esetben, hogy volt, meg hát van is, egy alapszembetegségem a toxoplazma, ami ugye a szemfenekemen keletkezett, így ott, hogyha közellátásom romlik, az nekem már nem jó jel. szemfenekemen nem tudom, tehát hogy ott mitől lehet rosszabb vagy jobb a látásom, de az folyamatosan változik.
Szoktatok beszélni erről, Sanyi? Hogy mi lesz?
Hát persze, én biztatom őt, és azt azért meg kell, hogy mondjam, hogy bár nem értek teljes mértékben ehhez a dologhoz, az esetek legnagyobb százalékában a gyengén látó emberek szinte mind megvakulnak. Én remélem, hogy ez Anitával nem történik meg, és nálunk nem fog bekövetkezni, hiszek én ebben, és ezért én imádkozom minden este, mert tudom azt, hogy tehát nem is nekem lenne ez nagy probléma, nyilván nekem is problémát jelentene, tudom azt, hogy ő ebbe beleőrülne, tehát nagyon-nagyon féltem őt. Emlékezzünk vissza arra, amikor 16-ban szürkehályogra műtötték, anyukáméknál töltöttük azt az éjszakát, amikor gyakorlatilag mind a két szemére Anita vak volt, ugye az egyik a műtött szem az le volt ragasztva, a másikra meg már ugye nem látott, és gyakorlatilag a mosdóban nem tudott egyedül önállóan elmenni, úgy mentünk, hogy szembeálltam vele, és vezettem, és majd, hogy nem húztam, mondom, gyere már, hát nem érünk rá. És ő félt, pedig egy ismerős terepen, egy ismerős helyen, hát nem egyszer voltunk már anyukáméknál. Hát nem tudom, tehát ő azért nagyon-nagyon hagyatkozik, és belekapaszkodik a látás maradványaiba, tehát ő neki rettentően hiányozna. Egyébként ő egy ilyen kettős ember, mert vannak dolgok, amiket úgy csinál, hogy tényleg megpróbálja akár érezni a kezével vagy a lábával is, érzékelni, de rögtön oda néz, tehát ő nagyon használja a szemét. Pedig olyan sok esetben mondom neki, hogy nem kell mindig a szemet használni, és nem kell mindig erőltetni a szemünket, de ez ösztönösen benne van.
Gyakorlatilag igen, úgy van, ahogy a Sanyi elmondta, például ez egy olyan helyzet, amikor számítógépes program, felolvasó programot is próbáltam használni, illetve a Jaws beszélő programját, és amikor én vizuálisan próbáltam a képernyőn követni, hogy vajon mi az, amit ő a gép felolvas, egyszerűen, tehát nem tudtam követni, ez engem úgy nagyon zavart, és ugye azóta inkább úgy van, hogy közelebb húzom magamhoz a monitort, és meg nagyítom az ikonokat, meg az egérkurzort, tehát így használom inkább a gépet, mert maga a beszélő program az teljesen más.
A Sanyin kívül számíthatsz valakire? Ebben a tekintetben egy pszichológus?
Folyamatban van ennek az intézése, mert igen, szóval én azt gondolom, hogy erre valahol fel kell készülnöm, amire úgy gondolom, hogy addig, amíg tényleg látásmaradványom van, addig mindig ki fogom ezt használni, hiába próbálom félig elsajátítani ezeket a dolgokat, de amíg az ember nincs ténylegesen benne ebbe a helyzetbe, addig igazából nem tudja.
Mondjuk én mindig azt mondom neki, hogy akkor kell a hídon átmenni, amikor odaértünk.
Oda fel kell készülni, hogy van egy híd.
Lesz.
Vagy nincs.
Hát, vagy nincs. Lehet, hogy nem is lesz rá szükség. Alapesetben, amikor 16-ban megütötték a szemét...
Neked könnyű, mert te úgy születtél. Most én nem akarok itt vitát provokálni. Csak neked könnyű, mert úgy születtél, hogy nem láttad. De az Anitának mennyi mindenen keresztül mennie?
Hála jó Istennek, szerintem azt gondolom, hogy jól éltem meg a jobb szememnek, hogy most már arra nem látok. Tehát nem láttam vele sokat. Az első számot láttam a szemészeten az orvosnál, az azt jelenti, hogy 5 métert. És azért is volt, hogy retina leválás után azt mondta az orvos, hogy még mögötte egy ciszta is keletkezett a szem hátsó részében, illetve egy luk, amit igazából nem tudom, de valószínű, hogy ahogy én utána néztem, túl merev lehetett a műlencs, amit beültettek, ezáltal ugye a csarnokvíz próbált valahol utat találni magának, és ezért keletkezhetett a luk a szem hátsó részébe, de én azt gondolom, hogy még ezt így viszonylag jól viseltem. Nehéz volt az a nap tényleg, amiről a Sanyi mesélt, tudtam, hogy csak 1-24 órán át tart, de akkor tudatosult bennem az, hogy ha ugyanez lenne a közlekedésben, abban lenne a legnagyobb hátrányom, mert addig, amíg mondjuk fel tudom mérni így ezzel a kevés látással is, hogy most át tudok menni a zebrán, ahol esetleg nincs jelzőlámpa, és az autó nem fog elütni, de mindez ugye egy vak esetében nincs meg. pláne, hogyha még nincs is az, hogy a körülöttünk lévő emberek elindulnak a zebrán át, ahol ugye én is szeretnék áthaladni, akkor nincs támpont.
Hát át kell konvertálni mindenképp az agyadat valójában, meg azoknak az embereknek, akik ebben a helyzetbe belekerülnek, mert olyankor majd más dolgok lesznek a fontosak, és figyelni kell akár a hallásra, akár a lábunk alatt érezhető taktilis jelzésekre, a vezetősávokra, tehát minden tekintetben át kell variálni az életet.
Van egy tanítómester, Anita.
Pontosan, hogy ha amit én a Sanyinak vizuálisan el tudok esetlegesen mondani, hogy érzékeltessem egy-egy dolgot, amit ő úgymond nem tud megtapintani, addig ő nagyon sokat segít nekem abban, hogy ő vakként milyen támpontokat használ. Mert amikor már késő este besötétedik, akkor már úgymond én sem látok úgy, és így akkor sok mindent ő mondd el, hogy akkor mire figyeljek oda.
Hát akkor én vezetek este, tudod.
ami életre kell. T-Rádió.
Szomorú lesz az ünnep.
Amiatt, hogy édesanyámat elveszítettük, így azért teljesen másképp fog alakulni. Tehát öcsém, édesapám, Sanyi és én úgymond a karácsony asztalnál, meg hát esetleg, hogyha úgy alakul, akkor amit anyukám patronált, egy vak kisfiút, ő lesz úgy, mint a családi asztalnál jelen. De hát
még valakivel foglalkozott az édesanyád, aki nem lát?
Igen, igen, igen. Mert ő nagyon sokáig a vakoknál dolgozott, több mint 10 évig.
És ő látó ott... volt?
Igen, igen. Hát nem is volt a családunkban semmi szembetegséggel kapcsolatos eset. Mindenki, ahogyha valaki szemüveges is lett, vagy romlott a látás, az általában időskori látásromlás volt. Tehát nem volt.
Miattad ment a vakok intézetébe dolgozni?
Hát ő mindig azt szerette volna, hogy gyerekekkel foglalkozzon.
De te elmehetett volna a szomszédba az iskolába?
Hát így az álláshirdetéseket böngészte, amikor mi gyárra költöztünk, mert előtte már megszűnt a munkahelye, és másfél év után próbált visszamenni dolgozni, és hála jó Istennek, hogy 31 néhány jelentkezőből édesanyámat választották ki. De akkor is az a szempont számított, hogy ő a gyerekeknek nem a kezébe akarta adni a játékot, hanem megmondta, hogy jobbra-balra hol találja. Tehát ezzel ő teljesen megnyerte a vezetőségnek a figyelmét, mert azt vették észre, hogy nem helyette akarja megcsinálni, vagy inkább megtanítani akarja a gyerekeknek.
Te szeretted, Sanyi?
Persze, szerettem. Egy valódi igazi ember volt, és tényleg értett a fogyatékkal élő emberek nyelvén. Anita nem igazán tartozott a vakok intézetéhez, meg a vakok általános iskolájához sem, mert ő a Miskolci útra járt a gyengénlátók súliába, de mégis ez a dolog úgy közel állt hozzá. Tehát egy nagyon empatikus ember.
Mi lesz azzal a kisfiúval, akit ő fölkarolt?
Hát 20 éves, tehát most már azt gondolom, hogy neki most már talpra kell állni. Az a baj, hogy manapság a látássérültekkel nem is nagyon foglalkoznak olyan mértékben, mint korábban, meg sok esetben nem csak a látássérültség van, hanem inkább halmozottan sérültségről is beszélhetünk. És az a baj, hogy például ő még önállóan közlekedni sem tud sajnos, tehát nagy segítség.
Az nem jutott eszetekbe, hogy pótoljátok a Anita édesanyját, és akkor majd ti fogjátok fölkarolni, ugyanúgy, ahogy idáig volt?
Hát nézd, nehéz azért a mi életünkkel is összeegyeztetni. Tehát mi azért nagyon-nagyon pörgünk. Tehát ezerrel pörgünk. Sokszor arra nincs időnk, hogy otthon legyünk, meg kevés időnk van. Tényleg épp az...
Jó, de hát akkor, ha így nem megy, akkor nem kéne valakit találni, aki segíti ezt a 20 éves gyereket?
Annak köszönhetően, hogy ő állami gondozott, és még hogy mivel, hogy tanul. Most jelenleg...
Van egy háttere.
Van egy háttér, tehát lakásotthonban lakik, ahol hát most pontosan azt hiszem 22-23 éves koráig ott maradhat, tehát még 2-3 évig még biztos. Aztán, hogy utána, hogy ő mennyire szeretne, meg mennyire sajátítsa még az önállóságnak a többi függvényét, az nagyon sokban függ tőle is. Mi annyit tudunk neki segíteni, hogy ahova most én is járok ezen a versen, ahol a felnőtt vakoknak mind az
vagy utó... azoknak, akik később veszítik el a látásokat, megtanítják a közlekedést.
Hát közlekedést is, meg minden hétköznapi tevékenységet.
Na jó, nyilván azért fontos az is, hogy együttműködő legyél velük.
Így van.
Oda lehetnétek magatokhoz.
Megmondjuk, hogy hát ebben úgy nem gondolkodtunk, tehát lehetőséget biztosítunk neki arra, hogy bármikor találkozhassunk, bármikor nálunk legyen, de még azon szeretnénk tevékenykedni, hogy még saját babát szeretnénk.
Nem adtuk fel ezt, nem adtuk fel ezt a dolgot. Nem mondtunk le róla, bár ahogy múlik az idő, egyre kevesebb az esély, és Visszatérve a kérdésedre, hogy szomorú lesz a karácsony, én azon vagyok, hogy ne legyen szomorú. Nyilván más lesz ez az ünnep, meg más lesz ez a karácsony, picit furcsa, de mindig azt mondtam, mint az élet minden területén, a lehető legtöbbet kell belőle kihozni, és a lehető legjobbat, és igazából, ha mi nem varázsolunk magunknak szép ünnepet, akkor kitől várjuk?
Jó, de hát ahogy beszélgettünk, hogy elmentem hozzátok, és hogy elkiderült, hogy meghalt az Anitának az anyukája, hogy az is kiderült, hogy kell keresni majd egy lakást. Tehát...
Ezt szerettük volna amúgy is, tehát most nem nincs nagyon összefüggésben az, hogy most meghalt az anyukája. Tehát nyilván szerettünk volna egy sajátot, mert most, ahol lakunk, ugye oké, hogy külön vagyunk egy külön épületben, de hát ez a szüleié volt Anitának ez az ingatlan. Hát most még ugye apukája ott él, ez egy ilyen három generációs ház, ami most szóba került.
Ott él a testvére és az Anitának.
Aha, így van.
És... Jó, hát van egy félelmetek azért, hogyha már így szóba került, akkor járjuk körbe, hogy a testvér nem dolgozik 15 éve.
Így van.
Az édesapja Anitának, hogy a betegeskedik.
Így van.
A bevétel az nagyon kevés, és sokkal több lesz, amiben a ház fenntartása kerül, nem?
Hát azért annak a rezsia azért nem kevés, tény és való, és valójában az, hogy mi nem tudjuk ezt a terhet magunkra vállalni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek...
No, tehát most ott hagyjátok az édesapját, az Anitának, a munkanélküli fiúval, a 160 ezer forintos nyugdíjával.
Hát nem biztos, hogy ez az egész dolog ebben a helyzetben így alakulna. Az, hogy mi szerettünk volna már valami saját ingatlant, az már akkor megfogalmazódott bennünk, amikor Sanyi eladta a Honti házat.
Ahol ő egyébként élt.
Ahol ő már utána, igen, 3 évet élt egyedül, és ezt a házikót eladtuk. Onnantól kezdve már mi terveztük azt, hogy valamit szeretnénk vásárolni. Tehát ez még...
Jó, csak ez egy más időszak volt, akkor élet anyukád.
Így van.
A tesód miért nem dolgozik?
Hát igazából szerintem anyukám egy kicsit őre támaszkodott, tehát a betegsége az majd 3 évig tartott, és a rák, tehát aki ebbe benne van, az nagyon jól tudja, hogy a kezelések, a kemó, a sugár, a vérvételek, a immunterápiás, infúziós kezelések, tehát nagyon nem volt olyan hét, azt kell, hogy mondjam, hogy valahova orvoshoz ne kellett volna menni. CT-vizsgálat, tehát minden,
és
ami
ebben segített a testvérem.
Így van. Tehát apukám, amíg tudott, 3 hónappal ezelőttig végig folyamatosan a nyugdíja mellett ő dolgozott. Tehát én valahogy ezt egy kicsit úgy éltem meg, hogy mi esetünkben azt, amit öcsémnek kellett volna úgymond a munkaerőpiacon dolgozni, és apukámnak az anyukám mellett lennie, ebben az esetben ez... másképp alakult.
Nyilván a szép és jó dolog, hogy tényleg, és nem is szeretnék én ebbe belebonyolódni, meg rosszat mondani, hogy ő tényleg mellette állt, de hát azért 15 évről beszélünk, és korábban 12 évig, hála jó Istennek, anyukája épp egészséges volt, érted, annyi, hogy nyugdíjas volt, akkor korábban azért én azt gondolom, hogy a tesód elmehetett volna dolgozni, tehát most így az utóbbi 3 évben alakult az, hogy sajnos anyukád megbetegedett.
Én azt látom, hogy szép lassan kezd szétporladni minden.
Igen.
Most kivetsz, hogy kicsit depressziósan hangzik így, de hát ha belegondolok, akkor ez a valóság.
Anyu nagyon nagy összetartó kapocs volt, nem csak így kifejezetten így a családunkban, hanem ami a rokonságot illeti. Az összes unokatestvérem gyereke nálunk gyerekeskedett, mert hiába laktak a Balatonon, de amikor már unták a Balatont, akkor jöttek hozzánk. Mindig olyanok voltunk, mint egy nagy család. Tehát mi nem csak akkor, amikor esküvő, vagy valami jó dologba kellett volna összejönni a családnak. Nálunk egy nyári szünetben is az volt, hogy az unokatestvérem gyerekei volt, amikor 8 gyerek egyszerre nálunk volt. Nagyon jó, tehát ilyen, ezek, azt hiszem, ezek már a múlté lesznek.
Átalakult egy picit az élet, de hát menni kell tovább. Én azt gondolom, hogy az élet megy tovább, és az életet a szélvédőn keresztül kell nézni, nem a visszapillantó tükörbe, ahogy szoktam mondani. És mindenképp tényleg előre felé kell nézni. Én azt gondolom, hogy nekünk is, meg hát nyilván apukájának is, akkor a Tamásnak is megvan a különböző feladata ebben az életben, megvan az élet célja, nekünk is van még feladatunk, rengeteg, és most visszagondolok a szívműtétre is, túl leszünk rajta, túl leszek rajta, biztos, hogy kell majd egy pici felépülés, és utána még megyünk tovább, mert nagyon-nagyon sok feladat vár ránk.
Milyen feladat van, Sanyi?
Én minél több dologban szeretnék részt venni az életemben, tehát akár...
Hát, hogy vissza kéne venni majd a szívműtét után.
Hát lehet.
Ebből a rendületből.
Nehéz lesz. Azért gondold el, hogy 44 éves vagyok most, és eddig így éltem az életem, tehát, hogy pörögtem, mint a búgócsiga, és hál' Istennek kaptam egy új lehetőséget az élettől, mindaz, hogy tényleg ezek a rádiós műsorvezetések ott Balassagyarmaton, ugye a Megafonban, meg itt Budapesten is egy netes rádiónál is hál' Istennek dolgozhattam, és dolgozhatom. Teljesen jó az én életemben, meg hát persze az iskolai érzékenyítések, amit ugye Főkefe Kézmérfúval csinálunk, illetve néha kapok megbízásokat a budapesti család esélyteremtés és önkéntes háza, egyébként amely a Magyar Vöröskereszt budapesti szervezetének fenntartása.
Egyen meg a szívedet, olvasod.
Hát igen, működik.
Hogy mondjad, rendesen mondjad a nevét, Magyar Vöröskereszt. Igen. Ott van neked az a furcsa betűs papírlap.
Ez a Braille lap, igen.
Nem akarod, mert néztem, hogy mondom, mi szükség van erre, és most rájöttem, hogy mondtad, hogy ki csinálja ezt az érzékenyítést, mentél végig az ujjaddal.
Igen, mert most például itt volt néhány nappal ezelőtt a 18. kerületi rendőrkapitányságon szervezésében, 18. kerületben a könyvtárban például szerveztek érzékenyítéseket. És rengeteg iskolás jött, és látom azt, tudod, hogy mennyire nyitottak a gyerekek, mennyire érdeklődőek a mi világunkra, mennyire befogadóak, és annyira jó az, hogy tudsz valami jót adni a mai társadalomnak, és persze nyilván, hogy
azért ebben benne van is, hogy saját magatoknak is adsz jót, hiszen a gyerek megtanulja, hogy egy vakembernek milyen világa van, akkor nyilván azt is várhatjuk ezek után, hogy segítse majd a lapokat, hogyha találkozik
velük. Ezért csináljuk. Pontosan, ez egy önkéntes feladat, ez egy társadalmi szerepvállalás, és pontosan ezért csináljuk, tudod? Hogy az utánunk következő generáció, hogy gyakorlatilag könnyebb legyen a mindennapjai, mert nyilván ma is születnek fogyatékossággal élő emberek, nyilván ma is születnek látássérült emberek. Nem mindegy, hogy nőnek fel, nem mindegy, hogy mivel szembesülnek az utcán, és mivel találkoznak, hogy egyáltalán van-e ember, aki odafordul hozzájuk, és megkérdezi, segíthetek? Tudok segíteni?
Meg az, hogy hogyan segítsünk, mert itt az is nagyon fontos, hogy ilyenkor elmondjuk nekik, hogy a segítésnek a lehetőségét. Például mondjuk ne abba a karjába akarjak belekarolni, amelyikkel a botot használja. Tehát ez egy fontos dolog. Meg nagyon sok olyan dolgot úgy elmondunk a mindennapjainkról, hogy legyen egy kis kép, egy kis fogalmuk arról, hogy nekünk a 24 órát így kell leélni.
És hát bele se tudják képzelni magukat sokszor, csak akkor ebbe a helyzetbe, csak akkor, amikor mondjuk azt mondom, hogy tudod, hogy bekötött szemmel próbált ki, hogy mi a fehérbot funkciója. Vagy próbálj meg bekötött szemmel kancsóból vizet tölteni, vagy vakon pénzt számolni. És akkor utána megdöbben, hogy úristen, ez ő neki borzasztó volt, hogy mondjuk a bottal ment 3 métert előre, bekötött szemmel, és azt mondja, hogy te pedig így éled a mindennapjaidat, mindenféle zajok és környezeti hatások közepette. Igen. És akkor jön rá igazából, hogy azért ez nem annyira egyszerű. Jó, nekem persze, mert én így születtem meg, már így élem az életem, de valójában azért rengeteg és sokszor kiszolgáltatott helyzetben van az ember, és sokszor rengeteg félelem, akár ha mondjuk hajnalban, amikor jövök vagy megyek a munkába, érted, és mondjuk nem látod, hogy ki az az ember, aki ott van mondjuk melletted a vasútállomáson. Mi a célja? Ki fog rabolni, vagy nem rabol ki?
Volt rá példa?
Hát olyan volt, igen, hogy álltam a villamos megállóba. Fényes nappal volt, tehát nem is hajnal, fényes nappal álltam, és éreztem az auráját, hogy ott áll mellettem valaki, de van ez a pillanat, ez a szituáció, hogy érzed az auráját, és csak az utolsó pillanatban, amikor megáll a villamos, és akkor fogja meg a könyökeret, hogy segíthetek. Ugyanez a szituáció volt. Álltam, éreztem, hogy valaki ott áll, és gyakorlatilag megállt a villamos, próbáltam egy picit mozdulni, mintha már lépnék, és benyújt a zsebembe, és kivette a pénztárcámat. Hát nem volt benne egy nagy összeg, ilyen 1500 forint, de megtörtént. Vagy kivették a hátizsákomból a mobilom. Jó, én is buta voltam, mert miért a hátizsákban van, persze, nyilván. De akkor is olyan furcsa ez, amikor már milyen ember az, aki látja egy vakembernek a kezében ott van a fehérbot, és egy vakembertől lop. Azért az már nagyon gáz, nem?
Baixinha, dançante, grigio, diabém, baixinha, chegase, maché, dalmé, este ser estenda, maré, dai grondane, apê, Baixinha, dança de triste caminho, e se lhe se perda em cerca de ti, o tempo que passa de lá da Georgia, baixando se perda o show. Baixinha, se ando em chivedre seré, baixinha, que t'as feito, mas não te venha.
Páholy. Műsor Marosi Antal sajátos tárlatvezetésével.
Nem múlhat el a karácsonyfa nélkül. Sajnos műfenyő van Anitának, nekem mindig rendes fenyőfán volt, sajnos műfenyő van, és mondtam, hogy ez így nem jó, drágám. Ennek nincs illat, ebből én nem érzek semmit. Ez olyan, mintha mondjuk így mit tudom én, sima téli este lenne. Hogyne kell? Tehát ha más nem, akkor fenyőágakat viszek még haza, ahogy tavaly is tettem.
Tulajdonképpen azt is gondolom, hogy anyu annak örülne, hogy az ő hiánya ugyan bennünk él, de minél jobban a karácsonyi hangulatnak, meg a természetességnek, meg az örömnek adjunk hangot, meg az ajándékozásnak. Tehát, hogy megpróbálunk minél inkább önmagunkba nézni, visszagondolni a sok jóra, amit még vele együtt éltünk át, mert ugye ez is eszünkbe fog jutni, de ez teljesen természetes, de megpróbáljuk úgy élni, hogy innentől kezdve így kell élni.
Mi lesz az ajándék egymásnak?
Hát ezt nem szeretném elárulni, ez meglepetés.
Hát ez a csapda.
Tudom.
Nem értem, kérdeztem, mondom, hát ha elszólod magad.
Ne, kösz.
Anita, megtudják-e, mit szeretnél Anita karácsonyra?
Hát én ilyen szempontból, mert a meglepetést azt szeretem. Tehát szoktam javasolni ajándékötletet. Amit így a Sanyinak is mondok, hogy most butaságot ne vegyünk egymásnak, felnőttek vagyunk, olyat vegyünk, amire szükségünk van. És ezért, hogyha mindig mondunk valamit, de aztán utána minden ketten megbeszéljük, hogyha úgy van, akkor esetleg pénztárca függővé tesszük a dolgot, de van olyan, hogy mondtam, hogy a mobiltelefonra szükségem lenne, mert már majd 4 éves a telefonom, könyvet is mondtam, mert nagyon szeretek olvasni, ennek ellenére, hogy nagyítóval olvasok, amikor csak tehetem, olvasok.
Hát majd meglátjuk, a Jézuska eldönt, hogy mit fog hozni. Én úgy vagyok ezzel, hogy én mindig mondom neki, hogy én is szeretem a meglepet. Nem kell nagy meglepet, egy apró, csak hogy mégis legyen benne valami izgalom, tudod?
Neked mi nyújtana izgalmat, ha most kéne, hogy mondjál valamit?
Teljesen mindegy. Amit...
Hát csak a példa kedvéért, hogy értsük, hogy neked mi az, ami a kis örömet megszerzi.
Én egy csokinak is tudok örülni, amit tőle kapok. Teljesen mindegy. Akár egy kulcstartó, vagy teljesen mindegy, egy hűtőmágnás.
Azt néztem.
A táblát?
Aha.
Azt tőlem
kapt. És azon gondolkoztam, hogy hát biztos, hogy nagyon jó, csak te ebben az egészben mit látsz, igen.
Mindent, az emlékeket. Ezt tőlem kapta 2 évvel ezelőtt, igen, karácsonyra, Anita, akit csak igazából úgy hívok, hogy Angyalka. Ez így alakult ki, a telefonomban is úgy szerepel, hogy Angyalka. És ezt a mágnes táblát, és hát rengeteg helyre eljutottunk, akár ha csak belegondolunk a 2019-es esztendőben is, szeretünk jönni, menni, új élményeket szerezni, megtapasztalni, és persze feltöltődni.
És nem mentek egymás agyára időnként?
Dehogy is. Nem, inkább azt sajnáljuk, hogy olyan gyorsan rohan az idő.
Nem megyünk egymás agyára, ahogy fogalmaztál, mert például ezeket az iskolai érzékenyítéseket, amiket úgy Sanyi kezdett el csinálni, társává váltam ebben a részében, mert elmondom, hogy mint gyengénlátóként, mert ugye ez egy nagyon nagy fogalom, és ez kevésbé ismert, mert az, hogy vak, hogy nem lát semmit, az oké. De maga a gyengénlátás fogalma, hogy kire, hogy vonatkozik ez, ezt én szoktam elmondani az iskolai érzékenyítések során.
Ő azért más szemmel látja egy picit a világot. Tehát, és ezért jó ez a megközelítés. Ugye én vagyok, aki teljesen vak, ő pedig ugye gyengénlátó. És akárha csak abba gondolkodunk bele, hogy mondjuk hogy főz egy vak, vagy hogy főz egy gyengénlátó, tudod? Vagy az élet minden területén, mondjuk ő használja a telefonon például az érintőképernyős telefon, én nem tudok vele mit kezdeni, nekem mindig a mai napig is ugyan nyomógombos készüléken van, azt tudom használni.
Ki fogja főzni a kaját?
Hát nyilván ő. Én csak ott leszek, de hogy is, főztem én 3 évig magamra éppen leget, segítek mindenben, amiben tudok, addig esetleg elmegyek még bevásárolni, amire szükség van. Nyilván megkavarom a kaját, hogyha kell, vagy leveszem ezt, azt, amazt, de szeretek ott lenni egyébként a konyhába, szeretem megízlelni, kóstolni, ez még kell egy kis sóbál, egy pici bors, aha, most már jó lesz, tudod, de szeretek beleszólni, ilyen vagyok.
De egyébként annyiban módosul az én főzésem, hogy én sokkal előbb mondjuk reszelek, vagy darálok, mert aki más, aki egy hagymát fölaprít, nekem van egy olyan hagymaaprító gépecském, amivel amúgy sem nagyon szeretem, hogyha olyan állagú a kaja, mondjuk egy főzeléknél, hogyha mondjuk hagyma kockák vannak benne, tehát inkább azt úgy ne érezzem, ezzel én így vagyok, de hagymát így egy géppel aprítok. Van olyan reszelőm, amivel mondjuk egy zöldséglevesben föl tudom karikázni a krumplit, vagy a zöldségeket, répált zöldséget, tehát hogy több úgymond konyhai robotgépet használok, És ugyanúgy annyi a közös, Sanyi meg az én főzésemben, hogyha esetleg ő főz, hogy időre főzök én is. Tehát olyan gáztűz helyen van, amivel egy csipogó óra jelzi, hogyha én beállítom mondjuk 10-15 percre vagy 20 percre, hogy ugyanakkor ránézek a kajára, hogy lehet, hogy már készen van.
Tényleg nincsenek okos gáztűzhelyek, tudod, ami beszélne. Készen vagyok, és akkor megfőztél, vagy tegyében lesz, vagy... Tehát tényleg nincsenek ilyen, annyi okos eszköz van, nem? Ugye van okos foteltől kezdve, okos asztal, meg minden egyéb. Nem tudom, hogy ilyet miért nem találnak még ki, nem?
A kislányodra számít az, hogy elmegy karácsonykor hozzád?
Remélem, hogy eljön. Tavaly eljött karácsony előtt egy napot, egy délután, egy estét ott volt. Hát remélem, hogy most is el fog jönni. Neki is nagyon-nagyon sűrű az élete.
Hány éves?
25 lesz márciusban. Bízom benne. Nekem sokat jelent, és több időt szeretnék vele tölteni.
De mostanában nem volt ott nálatok, a temetésen se volt ott.
Nem.
Ezt úgy mind a ketten nehezen éltük meg. Sanyinak az anyukájától, tehát anyósoméktól, a sógoroméktól elkezdve mindenki ott
volt. Hát, barátok, tehát, ha most Anna-Máliára gondolsz.
És mondott valamit a lányod, hogy miért nem?
Hát gyakorlatilag munka miatt, hogy nem tudta megoldani, hogy délelőtt 11-kor volt a temetés, hogy emiatt nem tud eljönni, hogy majd este eljön. Mondtam, hogy oké, kijöhetsz este, de és akkor ki akart menni a temetőbe, mondom, lehet, hogy meg se találjuk a sírt. Hát azért, amit beszéltünk is, hogy Anita azért este már nehezebben közlekedik, és nem biztos, hogy mondjuk akár megtaláltuk volna a sírt.
Karvai Sándorné és Karvai Sándor, köszönöm.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírálni. A Tirádiótól.